Mostra Isten igéből a 145. Zsoltán fogjuk felolvasni, kérem, aki teheti, fennállva hallgassa meg Isten igéjét. Dávid dicsérete. Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. Minden nap áldalak téged, dicsérem nevedet mindörökké. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan. Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet, hirdetik hatalmas tetteidet. Fenségeden, ragyogó dicsőségeden és csodálatos dolgaidon is elmélkedem. Elmondják, milyen félelmes hatalmad, én is felsorolom nagy tetteidet. Áradoznak, emlékezve nagy jóságodra és örvendeznek igazságodnak. Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. Magasztal, Uram, minden teremtményed és híveid áldanak téged. Elmondják, hogy országod milyen dicsőséges, és beszélnek hatalmadról, megismertetve az emberekkel az Úr hatalmas tetteit, országa ragyogó dicsőségét. Országod örökkévaló ország, uralkodásod nemzedékről nemzedéke tart. Támogat az Úr minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt. Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz neki eledel. Kinyitott kezedet, és kielégítesz minden élőlény kegyelmesen. Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Közel van az Úr mindenki az, aki hívja, mindenki az, aki igazán hívja. Teljesíti az Istenfélők kívánságát, meghallja kívánságukat, és megsegíti őket. Megtartja az Úr mindazokat, akik ők szeretik, de a bűnöseket mind elpusztítja. Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, áldja mindenki az ő szent nevét mindörökké. Imádkozzunk.
Augusztus 20-a van, a mai napon, Szent István királyról, és az államalapításról emlékezünk meg. Bizonyára minden nemzetnek vannak olyan királyai, akikre valamilyen módon, valamilyen oknál fogva szívesen emlékszik vissza, nemzedékről nemzedékre, évről évre. Talán azért, mert kiváló volt a jellemük, vagy azért, mert hatalmas tetteket vittek végbe. A magyarok történetében ilyen volt István király, akire úgy emlékszünk vissza, mint államalapítóra, aki a magyarságot a keresztény hit alapjai nyugvó államba, királyságba szervezte. Aki erős, de bölcs törvényeket hozott annak érdekében, hogy ez az állam jól működjön, és szilárd alapokon nyugodjék. Tehát István királyra úgy emlékezünk vissza, mint dicsőséges királyra, dicsőséges királyunkra. A mai napon mégsem az ő dicsőségéről szeretnék beszélni, és nem őt szeretném felmagasztalni, hanem a mindenség királyát, Istenünket. Tehát hogyan kezdődik ez a Zsoltár, amit felolvastunk? Dávid így kezdi. Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké. Ugye minden évben van egy nap, amikor megemlékezünk Istvánról, mint királyról. De van-e olyan nap az évben, amikor Istenről, mint királyról, a mindenség királyáról emlékezünk meg? Dávid megemlékezett. Azt írja a második versben, hogy minden napon áldalak téged, és dicsérem nevedet örökkön örökké. Dávid minden napon dicsérte Istent. Minden nap megemlékezett róla. Szokásunk ez nekünk, hogy Istent minden napon dicsérjük és magasztaljuk. Azért, mert ő hatalmas király, mert az ő jelleme tökéletes. Ugye a királyokról, akikről megemlékezünk, többnyire azért emlékezünk meg, mert valamilyen kiválóságot értek el jellemükben, tetteikben. És ezért megemlékezünk róla. De Istenről hogyan gondolkodunk? Mint aki kiváló, és senkire össze nem hasonlítható jellemben és tettekben. Valahogy így kellene. Ő maga, Ézsaiás könyvének 40. részében, a 25. versben így kérdezi meg a hallgatókat, így minket is. Kihez hasonlítotok tehát engem, hogy hasonló volnénk? Isten maga teszi fel a kérdést. Kihez akarjuk őt hasonlítani? Hasonló ő valakihez? Emberekhez? Nem. Emberre össze nem mérhető az Isten. Mégis dicsérjük őt minden napon az ő hatalmáért, kiváló jelleméért. És ha nem, mi ennek az oka? Miért nem emlékezünk meg róla úgy, mint hatalmasról, senkivel össze nem mérhetőről, És miért nem adjuk meg neki ezért a tiszteletet, az imádatot és a dicséretet? Erre a választ én ennek a Zsoltárnak az 5. versében találtam meg, melyben azt mondja Dávid, a te fenségeden, ragyogó dicsőségeden és csodálatos dolgaidon én is elmélkedem. Dávid elmélkedett Isten dicsőségén és csodálatos dolgain. Ezt megelőző versben azt olvassuk, hogy ő hallgatta az előző nemzedékek beszámolóit Isten hatalmas tetteiről. Nemzedékek nemzedéknek dicsérik műveidet, már mint tetteidet, és jelengeti a te hatalmasságodat. Nemzedékről nemzedékre továbbadták Isten hatalmas tetteit, és azt, hogy milyen dicsőséges ő. És Dávid mit mondott? Ezeken én is elmélkedem. Ezeken én is gondolkodom. Hasonlóak vagyunk-e Dávidhoz? Napról napra mi is gondolkodunk-e, elmélkedünk-e az Isten kiválóságán, hatalmasságán, fenségén, és dicsérik-e ő emiatt? Ha nem elmélkedünk, ha nem gondolkodunk Isten hatalmán, félő, hogy Isten imádatunk is nagyon szegényes. Mert nincs, ami táplálja az Isten dicséretét a szívünkbe. Isten iránt akkor lángol a szívünk, ha rajta gondolkodunk, ha olvassuk az igéjét, és benne őt meglátjuk hatalmasnak, dicsőségesnek. Ha látjuk a tetteit, és nem csak az igében, hanem a saját életünkben is. Ha visszaemlékezünk, hogy a mi életünkben ő mit tett, és milyennek ismertük meg őt. De ha ezekre nem szállunk időt, ha nem elmélkedünk Istenem, akkor nem is fogjuk őt dicsérni. Ha valaki szerelmes, a szerelmén gondolkodik. És miközben gondolkodik, még inkább szerelmes lesz. Ha Istenhez ragaszkodunk, ha őt igazán szeretjük, akkor gondolkodunk rajta. Az ő jellemén és tettein, és miközben elmélkedünk rajta, dicséret megszületik a szívünkbe. Ezért a mai napon, ma délelőtt arra szeretnék mindenkit hívni, hogy gondolkodjunk Isten fenségén, ragyogó dicsőségén, és az ő csodálatos tettein. Először Isten fenségén, és országának ragyogó dicsőségén. A harmadik versben azt olvassuk, hogy nagy az Úr, és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan. Nagy az Úr, nagysága megfoghatatlan, összehasonlíthatatlan, semmihez össze nem mérhető. És ezért dicséretes, vagy dicséretre méltó. Mit mondhatunk el az Isten hatalmas voltáról, az ő nagyságáról? A 103. Zsoltárban a 19. vers így ír Istenről. Az Úr a mennyekbe helyezte az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Isten trónja a mennyekben van, mindenek fölött, és az ő uralkodása mindenre kihat, nem csak egy földi országra, nem csak egy nemzetre, hanem az egész földre, az égre, a csillagoknak a milliárdjaira, és az egész mennyei világra. És ha ebbe az ember belegondol, akkor belegondolom, hogy Isten hatalmas. Nem csak egy pici földi országon uralkodik, hanem a teremtett világon, az egész mindenségem. Még egy ige, ami hasonló ehhez. Ézsaiás könyvének 66. részének első verse ezt mondja. A menny az én trónusom, a föld pedig lábaim zsámolya. Az Isten hatalmas, megfoghatatlan. Senkivel össze nem mérhető, hatalmas király. És az ő hatalmáról beszél az egész teremtett világ. Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben, az első rész 20. versében így fogalmaz. Az ő, mármint Isten, örök hatalma és istensége a világ teremtésétől fogva, alkotásainak értelmes vizsgálata révén megállható. Ha valaki értelmesen vizsgálja a teremtett világot, meg kell mögötte látnia a hatalmas és örökkévaló teremtő Isten. Heisenberg kiváló tudós volt, aki a következő felismerésre jutott. Azt mondta, hogy ha valaki a tudomány poharából iszik egy kortyot, akkor ateista, vagyis Isten tagadó lesz. De így folytatta. Itt ki a poharat fenékig, és a pohár alján ott vár Isten. ha valaki tényleg kutatja ezt a mindenséget, a teremtett világot, és őszintén nyitott szívvel teszi, fel kell, hogy ismerje a hatalmas, örökkévaló Teremtő Isten. A teremtett világ óriási. A 19. Zsoltár 5. verse ezt mondja, mikor látom egeidet, a te ujjadnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél. Micsoda az ember, hogy megemlékezzen róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Isten teremtett világához mi eltörtünk. Egy szép, csillagos éjszakán föltekintünk az égre, látjuk, hogy milyen kis porcelán emberek vagyunk. Az egész mindenséghez képest olyan kicsinyek vagyunk. Eltörtünk a teremtett világhoz képest. Akkor mit mondjunk a Teremtőhöz képest, aki megalkotta ezt a hatalmas világot? Mekkorák vagyunk mi? Ézsaiás könyvének 40. részében nem rólunk egyes emberekről, hanem népekről mondja a 15. versben. A népek olyanok előtte, mint egy vízcsepp a vödörben, mint egy porszám a mérleg serpenyőn. Hatalomban, dicsőségben eltörpülünk Istenhez képest. Porszemek vagyunk, nem egyes emberként, hanem népekként. Olyanok vagyunk, mint egy vízcsepp a vödörben. Az Isten nagy. Nagysága megfoghatatlan, hatalmas, az Isten dicséretre méltó. Most beszéljünk Isten országának dicső voltáról. Mert Isten dicsőséges, ezért az ő országa is dicsőséges. Az ország azért dicsőséges, mert a király dicsőséges. Miért dicsőséges Isten? Mert ő örökkévaló. Azt olvassuk a 13. versben. A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart. Isten országa örökre fennálló ország, dicsőséges ország. Miért? Mert a királya örökkévaló, akinek nincs kezdete és nincs vége. Isten örökkévaló, örökkévaló király, és az országa is örökre tart. Királysága örökkévaló, nem ideig való. Nem szűnik meg sohasem. Istennél nincs nagyobb hatalom, nincs, aki megdöntse az ő királyságát. Isten országa dicsőséges, mert örökkévaló. Azt olvassuk a 11. és 12. versekben. Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik, hogy tudtul adják az emberek fiainak az ő hatalmát, és országának fényes dicsőségét. Mi is ezt tesszük. Látjuk, hogy Isten országa milyen dicsőséges. Dicsőséges, mert örökkévaló, és dicsőséges, mert a király szent. Ézsaiás könyvének 6. versében, amikor Ézsaiás látomásban látja az urat magas és felemelt trónon, és fölötte a teráfokat, akik így kiáltottak egymásnak. Szent, szent, szent a seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet. Az Isten szent. És az ő dicsősége betölti az egész teremtett világot. Szentsége áthatja ezt az egész, még megromlott világot is. Dicsőséges ország. Isten országa. Dicsőséges azért, mert az Isten hatalmas, amiről már eddig is beszéltem. De egy dolgot még hagyom nincsek meg az Isten hatalmával kapcsolatban. Az ő hatalmának angyalait. Akikről úgy ír a 103. Zsoltár, hogy hatalmas erejűek, akik teljesítik Isten rendeletét. A zsidókhoz írt levél 1. rész 11. versében szolgáló lelkeknek olvassuk az angyalokat, akik Isten szolgálatában állnak, akik teljesítik az Isten rendeletét, akiknek számuk Jelenések könyve szerint 10.000-szer 10.000 és 1.000-szer 1.000. Nem kell pontosan kiszámolni. Ez azt jelenti, hogy számuk megszámlálhatatlan, végtelen. Az Isten szolgái, az Isten angyalai, végtelen mennyiségben ott vannak, Isten rendelkezésére állnak. Az Isten hatalmas, országa dicsőséges. De milyen ez a király, aki mindenek fölé helyezte trónját, akinek uralkodása mindenre kihat, aki dicsőséges, akinek az országa is dicsőséges. Milyen jellemvonásai vannak ennek a királynak? Elmékedjünk most ezen. A 8. versben azt mondjuk, azt olvassuk, hogy irgalmas és könyörületes az Úr. Igen, Isten hatalmas, mindenek fölött való. de nem könyörtelen, és nem irgalmatlan. Hatalmát nem arra használja, hogy kegyetlenkedjen, és ne legyen irgalmas. Magasan van, mindenek fölött, mégis észreveszi azt, aki elesett, aki segítségre szorul, aki hozzá kiáll, mert segítségre van szüksége. Hozzam ide az irgalmas samaritánus példáját, mert ez a példa magát Isten, a király példázza. Volt egy ember, akit rablók megtámadtak, kifosztottak, megvertek és ott hagytak. És voltak, akik elmentek mellette. De volt egy ember, egy samaritánus, aki könyörült rajta, sebeit borral megtisztította, elvitte vendégfogadóba. Gondot is ezzel. Az Isten észreveszi a segítségre szorulót. Irgalmas hozzá, könyörül rajta, lehajol hozzá, és megsegíti. Ilyen a mindenség királya, aki a magasságban helyezte a trónját. Isten dicsérete méltó. Szintén a 8. versben olvassuk. Az Úr késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Késedelmes a haragra, visszatartja bűneink miatt jogos haragját. Mert egy másik fordítás mondja, megfontolt a haragban. Nem tölti kiránt jogosan, azonnal, mint amikor gyorshajtásért megfog a rendőr, és egyből fizetjük a büntetést. Isten vár. De mire vár? Arra, hogy magunkba szálljon. Mint ahogy a tékozó fiú magába száll. És látok bent istentelen életmódjának következményeire. Hogy az ő sorsa sokkal rosszabb, mint atya házában a béreseknek a sorsa. És magába szállt, és arra a gondolatra jutott, hogy visszamegy az atyához. És elmondja, hogy vétkeztem ellened, és az ég ellen. És már nem vagyok méltó, hogy fiadnak hívassam. Ez a fiú vissza is ment, és az apja már messziről észrevette, hogy közeledik. És mi történt? Megesett rajta a szíve. Az atyának megesett a fiún a szíve. Odafutott hozzá, nyakába borult, és megcsókolta. Majd hozatta a legszebb ruhát, amit ráadott, gyűrűt a kezére, sarut a lábára. Ettek és vigadtak. Miért? Mert elveszett a fiú, és megtaláltatott. Meghalt, és feltámadt. Az atya várt. Mindaddig, amíg ez a fiú, ez a tékozló fiú magába nem száll. És rá nem döbben bűnös, istentelen életmódjára. És önmagától vissza nem fordul az atyához. Késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Isten kegyelmet gyakorol. Nem dicséretlen méltó, ami Istenünk? Jakab levelében olvassuk. Azokhoz, akik a világgal barátkoztak, azokhoz szól Jakab így. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Isten látja a szívünket. A bűnbánatban indultunk, ő már jön is felénk. Ahogy az a tékozó fiúnak az apja is megtette, futott a fia felé. Ugyancsak ebben a részben olvassuk. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztalt titeket. Alázzuk meg magunkat, ha bűneinkre rádöbbentünk. Menjünk vissza Istenhez. Ismerjük el, hogy nem vagyunk méltók, hogy fiainak nevezhessünk. És Isten felmagasztalt, ahogy a tékozó fiú apja is felmagasztalta a fiát. Gyűrűt adott kezére, szép ruhát, sarut, és vendégséget szerzett. Isten dicséretre méltó. A 9. versben ezt olvasok Istenről. Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. Az Isten jó minden teremtményéhez. És könyörületes. És itt hagyd mondjak egy gondolatot ezzel kapcsolatban, a jósággal és a könyörületességgel kapcsolatban. Ugyanis Máté evangéliumában maga az Úr Jézus mondja, senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha Isten nem lenne könyörületes, nem tudna hozzánk jó lenni, mert nem vagyunk méltók az ő jóságára. Azért jó, mert könyörületes, és minden teremtménye iránt jó. Tehát amikor az Isten jóságáról beszélünk, az ő jósága sem hasonlítható hozzánk, a mi jóságunkhoz. Nagyon távol vagyunk mi emberek az Isten jóságáról. Maga az Úr Jézus ezt mondja a hegyi beszédben. Ti gonosz létetekre tudtok a fiaitoknak jó ajándékokat adni. Mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőlem. Ti gonosz létetekre. Nem azt mondja, ti, bár jók vagytok, néhányan tudtok jókat adni. Nem. Ti gonosz létetekre. Az Istenhez képest mi gonoszak vagyunk. Bármennyire is emberi szemmel jónak tűnik valaki, az Istenhez mérten gonoszak vagyunk. Miben nyilvánul meg az Isten jósága, az irántunk való jósága? Az ő ajándékaiban. Mennyivel inkább ad mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Minden jó, ami az életemben van, az Istentől van. Ahogy Jakab írja leveleinek első részében, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való és a világosságnak atyától száll alá. Istentől száll alá minden jó adomány, minden jó ajándék. Minden, ami jó az életemben, az Istentől van. Hálát adok én ezért. Dicsérem és magasztalom őt ezért. Kik számíthatnak az Isten jóságára? Már mondtam az elején. Mi gonoszok? Senki sem jó, csak egy az Isten. Isten felhozza a napot mind a gonoszokra, mind a jókra. Esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak, mondja az Úr Jézus a hegyi beszédben. És mire tanít ezzel bennünket? Hogy mi is legyünk ilyen tökéletesek. Ő a gonoszokra is felhozza a napot, ő a gonoszoknak is ad esőt. Ti is, ahogy olvassuk, tegyetek jót azokkal, akik titeket gyűlölnek. Ti is tegyetek jót azokkal, akik titeket gyűlölnek. Miért? Az Isten jóságáról Pál a római levél második részében ezt írja. Megvetett jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem vetett tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz. Isten jó a gonoszokhoz, de azért, hogy önmagához hívja őket a jóságával együtt. A jóság megtérésre ösztönöz. Nem dicsérete miatt az Isten. Ő nem vonja meg a jót, még a gonoszoktól sem. Isten jelenével kapcsolatban az utolsó dolog a 17. részben valamit még szeretnék felolvasni, 17. versben valamit szeretnék felolvasni. Igaz az Úr minden ő útjában és minden dolgában kegyelmes. Isten igaz, igazságos, sohasem cselekszik igazságtalanul. Sőt, igazságot gyakorol. 45. Zsoltár ezt mondja Isten királyi pálcájáról. Királyi pálcád igazság pálcája, szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot. Isten szereti az igazságot, és igazságot gyakorol. Nem csak úgy, mint a Földön, hogy akiknek jogukban van igazságot tenni, talán csak a hatalmasságoknak adnak igazságot, még akkor is, hogyha nem kellene. És nem veszik észre a szegényt, a szűkölködőt, a nincstelent, a rászorulót. Az Isten észreveszi. Ő nem szegény, személyválogató. Ő igenis igazságot szolgáltat. Jeremiás könyve ezt mondja Isten igazság szolgáltatásáról. Kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön, mert ezekben telik kedve. Istennek ebben telik kedve, hogy kegyelmet adjon annak, akit megaláztak, akit igazságtalanságért. És ítéletet adjon annak, aki igazságtalanul bánt valakivel. Istennek ebben telik kedve, hogy igazságot tegyen. Nem dicsérete miatt az Isten? Láttuk, hogy Isten hatalmas, országa dicsőséges. Az ő jelleme irgalmas, kegyelmes, jó, igazságos. De mi fakad mindenből? Istennek jelleméből tettek fakadnak, mert az ő tettei összhangban vannak jellemével. Az első dolog, amit ezzel kapcsolatban szeretnék mondani, a 14. versben van. Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. Ugye említettük, hogy Isten irgalmas, és észreveszi azt, aki elesik. Mint ahogy az irgalmas samaritánus észrevette a rablók által megtámadott ember. Isten észreveszi azt, aki elesett, aki valamilyen módon sérelmet szenvedett, és megtámogatja őt. A 37. Zsoltár így ír erről. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és úgy tesz kedveli. Ha elesik, nem terül el, vagy nem marad fekve, mert az Úr támogatja kezével. Az igaz ember lépteit kedveli Isten, és még hogyha el is esik, Isten fölsegíti. Megtámogatja kezével, mert Isten irgalmas. Felegyenesít minden meggörnyedtet. Akik lehorgasztott fejjel járnak, görnyedten, mert mások megalázták, mert igazságtalanul bántak vele. De Isten felegyenesíti a megalázottakat, akik meggörnyedve járnak, mert Isten irgalmas. Isten megnyitja a kezeit, és megelégít minden élőt ingyen. A 16. vers beszél erről. Mert Isten jó, és jó adományait közli az emberekkel, és minden teremtményével. Áldásaiban, javaiban részesít bennünket. Megnyitja a kezeit, és megelégít minden élőt ingyen. Éppen ezért a 15. vers azt mondja, hogy mindenki szemei te rád vigyáznak, te rád néznek, és te idejében megadod elevelüket. Ha mindenünk Istentől van, nem Istentől kell remélnünk a jövőben is mindent, amire szükségünk van. Nem Istenre kellene tekintenünk, hogy ő a maga idejében megadja mindazt, amiben hiány szenvedünk. Éppen ezért mondja az Úr Jézus is. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit ígyunk, vagy mibe ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudjátok, mennyi adjátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Az Isten jó, megnyitja kezeit, és megelégít minden élőt ingyen. Nem dicséretre mint az Isten. 18. versenhat folytassam. Közel van az Úr mindenőt hívóhoz, mindenkihez, aki segítségül hívja. Az Isten igazságos, beszéltünk erről. És aki bajba jutott, aki igazságtalanságért, az nyugodtan hívja az Isten, és panaszolja el a fájdalmát neki. Mert Isten közel van mindenkihez, aki őt hívja. Mindenkihez, aki hűséggel vagy igazán hívja. Aki igaz maradt Istenhez. Így folytatta a Zsoltár, beteljesíti az őt félőknek kívánságát, kiáltásukat meghallja és megsegíti őket. Akik igazak Istenhez, akik őt félik, kiáltsanak igazságtalan és megalázott voltukban. És Isten megsegíti őket, és megszabadítja őket. És mit tesz végül? Hogyan szabadít meg? A 20. vers ezt mondja, megőrzi az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Isten megőrz. Megalázta igazságtalanságért, az Istenben kapaszkodok, hozzá kiáltok, és reménykedek, hogy ő megőriz engem. És hogyan fejeződik be ez a vers? A gonoszokat mind megsemmisíti. Tudom, beszéltem arról, hogy Isten a gonoszoktól sem vonja meg a jóságát, a jó adományait. Hosszan túl, tűrő irántuk is. De miért? Azt olvastuk, hogy megtérésre ösztönözze őket az ő jóságával. De valaki ezt semmibe veszi, akkor, ahogy Pál apostol folytatja, haragot gyűjt a fejére, a harag napjára. Isten hosszan tűr, ad időt a megtérésre, a hozzávaló visszafordulásra. De ha valaki semmibe veszi Isten jóságát, egyszer az Isten haragjával fog találkozni. Mert ahogy Júdás könyvében olvassuk, Isten a mindenség királya egyszer eljön szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelen, minden istentelenségéért. A király egyszer eljön, és ítéletet tart, hogy megbüntessen minden istentelen, minden istentelenségéért. Az Úr Jézus így beszélt erről, Máté Evangélium a 13. részében. Az emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonoszszevőt, és a tüzes kemencébe dobják őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek, atyuk országában, mint a nap. Isten az ő országát, az ő királyságát egyszer meg fogja tisztítani. Már most dicsőséges, mert az Isten szent, de igazán tiszta lesz, mert Isten a gonoszokat megbünteti. Tudom, hogy ezek az utolsó égék súlyosak, mégis az Isten méltó a dicséretre, mert ad időt a megtérésre. Hogy Péter apostol mondja, hosszan tűr miattunk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Van időnk, még ma, az ő szavát halljátok, nekem nyissétek meg a szíveteket. Sok mindenről volt szó ez alatt nem a Zsoltár alapján. Istenről, aki nagy, hatalmas, senkivel össze nem mérhető, az ő országa dicsőségéről, az ő jelleméről, ami irgalmas, kegyelmes, jó és igazságos, csodálatos tetteiről, aki megsegíti azt, aki bajba jutott, aki lehajol hozzá, aki megőrzi mindazt, aki őt szereti, aki megtámogatja az elesendőt, és megelégít minden ember ingyen. Az Istenről való elmélkedés, mert van gyümölcs a szívünkben, és az azt váltja ki, amit Dávidból, akkor csatlakozzunk hozzá, mert Dávid magasztalta és dicsérte mindazért Isten, amit az elmélkedés során Istentől kapott. De nem csak ezt tette. Ne csak a dicséretni maradjunk meg, hiszen ebben a Zsoltárban mást is olvasom. A nemzedékek, a 7. versben ezt lehet olvasni, a te nagy jóságod emlékeiről áradoznak. Áradozunk mi is Isten nagy jóságának emlékeiről. Emlékezünk az életünkben tett jó dolgairól, és áradozunk erről másoknak. Ugye a 10. versben. Majdnem ott, de az Isten igazságáról, igazságában örvendeznek. Örvendezünk mi is annak, hogy Isten a mi életünkben is igazságot tett. Megsegített, amikor megalázottak voltunk. Megőrzött szeretetében, mert mi is szerettük őt. Elmélkedjünk, áradozzunk Isten jóságában, örvendjünk igazságában, és adjuk tudtul mindenkinek az Isten hatalmas tetteit. Itt végül egy igét hagyolvassak el, Péter első levelében. Ez van megírva. Hiszen ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Elménkedjünk, áradozzunk, örvendezzünk és hirdessük Isten hatalmas dolgait. Mert boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. 144. Zsoltár, 15. verse. Adja Isten, hogy ilyen boldogok vagyunk mi is. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, meghagyjuk a fejünket. Te előtted, aki Krisztusban atyánk lettél, de aki a világ mindenség teremtője vagy, aki ott szólnolsz a magasságban, a megközelíthetetlen világosságban, de aki ott vagy minden megtört és alázatos szívű emberrel is, aki magasságban vagy, de mégis lehajolsz, aki törődsz velünk, aki irgalommal viseltetsz irántunk, aki kegyelmes vagy, aki hosszú tűrő, aki jó vagy, és aki igazságos. Bocsáss meg, hogyha nem emlékezünk meg te rólad, hogyha nem dicsérünk, hogyha a szívünkből hiányzik a magasztalás. Segíts bennünket, hogy a te igéd újra élesz a szívünkben, az irántad való tiszteletet, imádatot, dicséretet. Segíts bennünket, hogy minden nap elmélkedjünk te rólad, és töltsd meg a szívünket önmagaddal, a te hatalmasságoddal, dicsőségeddel, és azt, hogy ennek eredményeképpen magasztaljunk, örvendezzünk, rólad áradozzunk, rólad bizonyságot tegyünk. Amen.